Folytassuk műsorunkat. Az autós társadalom, de elsősorban a lassú kivéreztetés alatt álló európai autógyárak nagy örömére néhány évvel ugyan elnapolta az Európai Bizottság a drasztikusan szigorú Euro 7-es környezetvédelmi előírások bevezetését, de ettől még nem hárultak el az autózás előtt tornyosuló veszélyek. Az elektromobilitás erőltetett bevezetése nem csak a fejlesztés és gyártási költségek durva növekedésével jár, hanem a dominó elvet követve egyre több területre kiterjednek a megoldásra váró költséges problémák. A tennivalók már most elérték a szervizágazatot, sőt a teljes használt autó piacon is érződik, hogy nem sok jóra számíthatunk a jövőben. A növekvő villanyautó eladások egyre jobban átrendezik és költségessé teszik a szervizmunkát, és ezen az sem sokat segít, hogy ma már cellánkénti akucserére is van mód. Az akkumulátorok szállítása és ártalmatlanítása például még megoldatlan, és jelentős költségű beruházásokra számíthatunk ezen a téren. A még gyártásban lévő belső égésű motoros autók későbbi tovább használata körül is sok a tisztázatlan kérdés. A szintetikus üzemanyagok majdani kötelező bevezetésével ugyanis kérdésessé válik a hagyományos motoros járművek méregdrága átalakításos üzemben tartása. Ebben a helyzetben merjene vásárolni valakik életében még egy utolsó igazi autót? Van-e garancia rá, hogy pár éven belül nem kerül bontóba a különben környezetbarát, takarékos, benzines vagy dízelautó? Ráadásul Magyarországon egyre korosodik a járműállomány. Vajon mi lesz a ma utcán futó sok millió kocsi többségével, ha tovább erősödik a zéró kibocsátás uniós arrogancia? Felkészült erre a forradalomra a szervizipar? A kérdések, miként az előttünk álló problémák, erősek, de jogosak. A válaszokat Válint Pétertől, a Porsche Pest szervizigazgatójától várjuk. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Összetett probléma, és nagyon kiterjedt, de ott vagytok a közepébe, mint szervizesek.
Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az Európai Unióban is, de a világon is egyre nagyobb problémát okoz ugye a környezetvédelmi normáknak való megfelelőség, illetve hogy a környezetvédelem egyre nagyobb hangsúlyt kap, ezzel együtt az autóipar is egyre nagyobb hangsúlyt fektet ugye az emisszióra. A zéró emisszió kifejezés egy elég becsapós kifejezés, hiszen az elektromos autók zéró emissziójáról akkor beszélhetünk, hogyha ténylegesen ugye a lokális emissziót nézzük, hiszen az elektromos autó, ahol éppen közlekedik, ott nem bocsát ki káros anyagokat, viszont ott is fölmerül a kérdés, hogy az elektromos autóba milyen elektromos áram kerül bele, milyen gyártásból származó elektromos áram kerül bele, megújulóval, vagy esetleg egy szénerőműből kerül elő az elektromos áram. Ott azért már a zéró emisszió kifejezés azért többször megbicsaklik.
És akkor nem beszélünk a bányászati légszennyezésről, meg környezetszennyezésről.
Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, nem feltétlenül a legnagyobb kibocsátó, ugye maga az autó, amelyik közlekedik az úton. Szerviz szempontjából nagyon érdekes az a kérdés, hogy ezek az autók, ezek milyen állapotban vannak. Hiszen 92-ben kezdett az Európában először ugye EU1-es környezetvédelmi normával forgalomba helyezésre kerülő autók jelentek meg 1992-ben, tehát gyakorlatilag több mint 30 éve. Az EU6-os norma az pedig 2014-ben érkezett, ugye 2014 szeptemberében érkezett ugye az európai utakra, onnantól kezdve ugye EU6-osnál rosszabb környezetvédelmi besorolású gépjármű nem kerülhetett, új gépjármű nem kerülhetett forgalomba az Európai Unióba. Ha megnézzük a két évszám között, egy 1992-es autót, hiszen még ma is látunk Magyarországon az úton ugye ilyen évjáratú, gyártási évjáratú gépkocsikat, és megnézzük egy 2014-es vagy egy 2023-as gépjármet, látszik, hogy micsoda technológiai fejlődés zajlott le ezen a területen, és látjuk azt, hogy az emissziós normáknak való megfelelés bizony az autógyártókat is megmozgatta, egyre újabb és újabb innovációkkal próbálják ugye teljesíteni a szigorodó emissziós előírásokat. A technikai forradalomnak mindig van sajnos egy olyan hátulütője is, hogyha megnézzük egy 92-es vagy egy 2023-as gépjárműnek a műszaki összetettségét, akkor látjuk, hogy műszakilag rendkívül bonyolultak lettek az autók. Ahhoz, hogy tudják teljesíteni az EU6-os, és most már ugye nem titkolt cél, hogy az EU7-es normákat, hiszen folynak fejlesztések mind benzinmotor, mind dízelmotor fejlesztésbe az EU7-es normák teljesítésére. Olyan technikai újításokat kell bevezetni, ami bizony a gépjármű gyártását költségesebbé teszi, és csökkenti azt az ollót, azt az árrés ollót, ami az elektromos és a hagyományos belső égésű motorokkal gyártott gépjárművek között jelenleg a piacon van.
Óriási hiátus látok egyébként az elektromobilitás körül. Beszélünk a fejlesztésekről, a különböző elektromos töltési infrastruktúra kiterjesztéséről. Egy csomó dologról beszélünk, az akkumulátor technológia forradalmáról, zsugorítjuk, meg nagyobb kapacitással látjuk majd el a jövő akkumulátorát. Egy dologról nincs szó, és valahogy ez nagyon kerüli, mint a forró parazsat az Európai Parlament. Mi lesz a használt akkumulátorokkal? Márpedig egyre több termelődik már most. A régi akkumulátorok sokkal másabbak, mint majd az újak lesznek, sokkal kisebbek lesznek az újabbak. Nyilván lehet cellánként is javítani, a régieket még nem is lehetett. Mi lesz ezekkel? Ti is javítotok egyébként elektromos autót. Mit csináltok az akkumulátorral?
A javítási technológia pillanatnyilag az akkumulátor alkatrészének a cseréjére korlátozódik, tehát gyakorlatilag modulonként lehet cserélni mondjuk egy akkumulátorban az alkatrészeket. Ez természetesen sokkal gazdaságosabb, mint mondjuk egy komplett akkumulátor cseréje.
Meg olcsóbb
is. Pillanatnyilag mi, hogy ezek az autók, ezek az elektromos autózásnak van egy olyan sajátossága, ugye egy kiterjesztett jótállással rendelkeznek általában ugye a nagy feszültségű részek egy elektromos autóba, illetve maga az akkumulátor pak is. És emiatt a nagy darabszámú értékesített elektromos autó pillanatnyilag még ugye garanciális javításra érkezik a szervizbe, amennyiben nagy feszültségű részek ugye javításra szorulnak. A garanciának vagy jótállás keretén belül történő javításnak ugye van egy olyan sajátosság, hogy ezeket az alkatrészeket sok esetben a gyártók visszagyűjtik, és valamilyen újrahasznosítási programba vesznek részt. Konkrétan még olyan ipari mértékben üzemeltethető felújítási vagy újrahasznosítási technológia nem létezik az akkumulátorokhoz, a litium-ion akkumulátorokhoz, ami lehetővé tenni azt, hogy ezekben kinyerjék 100%-osan a benne lévő mondjuk ritka földfémeket, és azokat új akkumulátor építéséhez használhassák.
Nagyon, de hát a begyűjtés egy dolog, egy szervizbe kiszerítek, félreteszitek valami raktárba, gondolom tűzvédelmi szempontból nagyon körbe bástyázott, stb. Na de mi lesz utána? Nem lehet csak úgy berakni egy teherautóba és elvinni.
Nem. Gyakorlatilag léteznek erre különböző tervek, léteznek különböző startupok, ahol például áramtárolásra, tehát olyan területeken, ahol mondjuk a hálózat, az elektromos hálózat kiépítése nem 100%-os, vagy pedig a hálózat üzemeltetése szenved valamilyen csorbát, tehát nem tudják garantálni mondjuk a 0-24-es áramellátást, ott különböző áramtároló egységek építéséhez tudják felhasználni ezeket az akkumulátorokat.
Vegyük konkrétan a ti cégeteket. Ti nálatok van ilyen? Nincs. De akkor van egy raktáratok, ahol gyűjtitek.
Gyakorlatilag vannak már olyan megoldások, ahol ezeket az akkumulátor alkatrészeket, az akkumulátorokat szétszerelik, vagy az akkumulátor modulokat ugye beszállítják, és mechanikusan zúzzák őket, és gyakorlatilag utána egy szeparátor segítségével nyerik ki belőle azokat az anyagokat, ami későbbiekben újrahasznosításra kerülhet. Itt azért mondtam, hogy tehát ezek nem ipari léptékűek.
Ma még nem
ipari léptékűek, ezek fejlesztés alatt lévő technológiák. Véhetően ebbe az irányba fog valamilyen szinten haladni ugye a jövő akkumulátor újrahasznosítása, hiszen nem lehet mindenből gyakorlatilag másodvonalbeli elektromos tárolót
építeni. De nálatok megoldott az elszállítás egyébként?
Megoldott, igen. Megoldott,
jó. Lépjünk tovább. Belsőégésű motoros autók. Ugye az Unió előírta, hogy csak akkor lehet gyártásban maradhat belsőégésű motoros autó 2035 után, hogyha azt szintetikus üzemanyaggal működtetik. Viszont a 2034 decemberében szalagról lekerülő belső égési motorokra még ez nem vonatkozik, viszont annak azoknak az életciklusa az legalább 10 év, vagy még több is. Magyarországon ugye 17 körül van majdnem az átlagos élettartama a járműparknak, tehát számolnunk kell utána még elég hosszú ideig a belső égési motorok üzemben tartásával. Hogyan? Hát ha tudjuk, hogy egy literes üzemanyag ebből másfél-kétezer forint, nyilvánvalóan ezt nem tudja megfinanszírozni senki majd. Az átalakításról már szó volt, olvasni lehetett, itt ebben a műsorban is beszéltünk, hogy vannak cégek, akik 3-400 ezer forintért hajlandók és képesek átalakítani, hogy környezetbarátabb legyen egy belső égésű motor, de nincs hírük hangok sem ezeknek a technológiai újításoknak.
Gyakorlatilag mondom, hogyha megnézzük a technológia fejlődését és új fejlesztésű gépjárműnek a kipufogó rendszerét, vagy a kipufogás kezelő rendszerét. Itt már el kell vonatkoztatni azoktól a 92 környékén bevezetett szabályozott katalizátorokról, ahol egy darab lambda szondával mérték ugye a kipufogásban lévő különböző anyagmennyiségeket, és ez alapján ugye szabályozták a motornak a működését, illetve a befecskendezett üzemanyag vagy a levegő mennyiséget. Itt gyakorlatilag, ha megnézünk egy modern kocsit, akkor a motor kialakításától, hengerszámtól függően 10-15, akár 20 szenzor, különböző hőmérsékletszenzorok és egyéb szenzorok mérik azt, hogy az autónak a működése optimális legyen, és az emissziót lehetőség szerint minél kisebb értéken tartsák. Emellett ugye már a benzinmotorokban is megjelentek a különböző részecskeszűrők, amik tovább bonyolítják ugye ezeknek a gépjárműknek a működését. Ennek mind az a célja, hogy az emissziós értékeknek megfeleljenek ugye ezek az új fejlesztésű gépkocsik. Természetesen itt nagyon fontos az, hogy amit mondasz, ezek az autók 10-15, akár 20 évig is az úton fognak futni, hogy ezeknek a rendszereknek a működés biztonságát, ezeket meg kell tartani. Tehát ezeknek a rendszereknek akár egy szenzor működése is okozhat többszörös kibocsátási érték növekedést, ami akár egy műszaki vizsgán, akár egy szerviz során ugye problémákat okozhat a gépjármű további üzemeltetésénél. Tehát ezeknek az autóknak akkor működik jól a rendszere, ez a kipufogás tisztító, vagy a kipufogás emisszió szabályzó rendszere, hogy az autó tökéletesen működik. Itt az a veszély áll fönt, hogyha ezek az autók valamilyen formában, például egy részecskeszűrő eltömődik, és nem javításra kerül, nem cserére kerül a részecskeszűrő, hanem például eltávolítják a gépjárműből, akkor ennek az autónak például az emissziós normája az EU6-ból visszakerül nagyon-nagyon valahova az elejére. Független attól, hogy a forgalmi engedélyben milyen adatok szerepelnek.
Te egyetértesz velem? Én ugyanis azt gondolom, hogy 2035 után is bizony ugye forgalomban lesz több milliárd régi vágású autó. Ezek jó része még sok évig üzemben lesz azután is, tehát ezeknek a működtetéséről gondoskodni kell, és nem a modern üzemanyaggal, hanem még a hagyományossal. Tehát, hogy mondjam, papírforma szerint már jön a Kánaán, de a valóságban még vagy 15-20 évig nem lesz ennek nyoma, és ennyi autót meg nem lehet átalakítani, hogy a szintetikus üzemanyaggal működjön.
Hát ez nagyon érdekes, ugye egyrészt van egy jogalkotói törekvés, ugye ami abba az irányba hat, hogy ugye a különböző kibocsátási értékek jelentősen, drasztikusan csökkenjenek. Másik oldalról van ugye egy piaci szabályozás. Ha azt mondjuk, hogy a hagyományos üzemanyagokat korlátozzák, azoknak az elérhetőségét, bányászatát, előállítását korlátozzák, helyette különböző alternatívák kerülnek elő, ami jóval drágább üzemeltetést lesz lehetővé egy hagyományos belső égési motornál. Ez igazából egy olyan piaci változást fog elindítani, ahol maga a fogyasztó, maga a gépjármű tulajdonos, maga a gépjármű használó dönt úgy majd, hogy ezeket a gépjárműveket nem éri meg a továbbiakban üzemeltetni. Ez egy gazdasági és egy piaci folyamat lesz, ami természetesen technikai oldalról is meg lesz támogatva, illetve jogalkotói oldalról is meg lesz
támogatva. Most komolyan te látod ennek a realitását?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert pár évvel ezelőtt...
Ezek választó emberek, választók és adófizető állampolgárok. Ráadásul ugye az autóiparnak is keresztbe tennének ezzel a irányzattal.
Szerintem maradjunk a technikai oldalon, azért szerintem, hogy másik műsor lesz, ahol magát a politikai részét fogjuk ennek megbeszélni, biztos, hogy nem velem. A technikai oldalról nézve pár évvel ezelőtt még az elektromos autók akkumulátorának az energiasűrűsége olyan alacsony volt, hogy azt mondtuk, hogy hát ez nem lehet alternatívája bármilyen hagyományos belső égési motorral gyártott autónak, és ez csak egy ilyen nagyon kompromisszumos, rövid távú használatra alkalmas autó lehet. Egyre újabb és újabb újítások érkeznek ugye ezen a vonalon is, amik változtatják ezeket a nézeteket, és az autókat egyre használhatóbbá teszik. Nem gondolom azt, hogy az elektromos autózás lesz minden szempontból a technológiának a jövője, de mondjuk egy városi, elővárosi rövidtávú közlekedésre már jelen pillanatban is nagyon jól és alkalmazhatóak ezek a gépjárművek. Természetesen azokkal a feltételrendszerekkel, hogy van hozzá mondjuk megfelelő töltőhálózat, van megfelelő szervizháttér hozzá, tehát amik biztosítják azt, hogy ezek az autók ezek hosszú távon és jó minőségben szolgálhassák ugye a tulajdonosok mobilitását.
Akkor abban egyetértettünk, hogy a egyrészt nagyon komoly támadást fog indítani a hagyományos autózás iránt vagy ellen a, a szűk keresztmetszetű üzemanyaghálózat az akkori. A másik dolog, meg ugye az előírások, a környezetvédelmi előírások. A másik dolog pedig ugye az, hogy éppen napjainkban látni egy olyan technológiai tendenciát, amely körülbelül 35-re bőven ki fog futni, és addigra az autó maga, mint technológiai négykeréken futó számítógép át fog alakulni. Ugye jelenleg mindenféle adatbuszrendszerek működnek az autókban, 120-140 mikroprocesszor veszi az információkat és kommunikál egymással, vagy a központi számítógéppel. Az új irányzat szerint egyre cserélnék ezeket, mert sokkal gyorsabban menne az információ, másrészt olcsóbb is lenne, hiszen megtapasztaltuk az elmúlt két évben, hogy a szállítói lánc elakadásával milyen súlyos konfliktusok voltak a gyártásokban, kimaradás, lemaradás, mi egyéb. Tehát szeretnék ugye a gyárak megúszni. Egy központi számítógéppel a sok helyett. Igen ám, de a mai autóban még sok van. Hogyan fognak ezek tovább működni, ha nem lesz gyártás? Már ilyen számítógépgyártás, úgy értem, chipgyártás.
Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy arra lesz gyártás, amire van igény. Tehát, hogyha egy használt autónál megnézzük most is, hogy egy bogárhátú Volkswagent, hogyha megnézzünk. Sok-sok évvel ezelőtt befejeződött a gyártása. Ettől függetlenül gyakorlatilag az összes alkatrésze az utolsó patentig és az utolsó csavarig elérhető utángyártott forrásból. Azért, mert van rá igény. Gyakorlatilag ez valószínűleg így lesz ezeknél a gépjárműveknél.
De is, nem mindegyiknél lesz így.
Abból, amiből nagy darabszám van, és amire van piaci igény. Tehát azoknál a gépjárműveknél az minden bizonnyal valamilyen formában lesz olyan gyártó, lesz olyan forgalmazó, aki meg fogja látni ezt a piaci részt, és el fogja látni azokat a gépjárműveket alkatrészekkel, ahol ez a piaci igény és ez a fizetőképes kereslet megjelenik.
Ebből az következik, hogy egy csomó olyan automodell lesz, ami viszont nagyon gyorsan amortizálódik anyagilag, hiszen nem elegendő gyártottak ahhoz, hogy valaki rájön majd utólagosan a gyártásra.
Ez biztos, hogy így lesz, és ez most is így van. Tehát most is vannak olyan rétegmodellek, vagy vannak olyan kis szériás gyártású gépjárművek, ahol bizony-bizony már a 4-5-6 éves korban is komoly alkatrészellátási problémákkal küszködnek a tulajdonosok, tehát kell hozzá egy olyan alkatrész, ami gépjármű specifikus, és már nem elérhető, vagy pedig bontóból és egyéb ilyen-olyan forrásból próbálják beszerezni.
De ezek nem a csúcs versenyautók, sportautók, hanem az alacsonyabb kategóriájú autók, ugye?
Gyakorlatilag a kis szériában gyártott modellek, amiknél ugye a gyártás nem érte el azt a szintet, vagy nem érte el azt a darabszámot, ahol későbbiekben ugye az aftermarketre érdemes legyen nagyobb energiákkal alkatrészeket gyártani.
Mindent egybevetve a szervizipar hogyan készül az átalakulásra? Mert ugye Euró 7-es előbb-utóbb majd csak be fog ütni, és akkor megüti a guta, gondolom, a gyártókat is, meg minket autóvezetőket is, hiszen jelentősen zsugorodni fog a állomány, amiből válogathatunk, másrészt meg ugye egyébként is törekvés, hogy az autógyárak ne autót gyártsanak, hanem szolgáltatást nyújtsanak, ne legyen magántulajdonban autó. Nektek is át fog alakulni a jövőtök.
Változik, tehát ugye változik maga, a felhasználási szokásaink is változnak, ugye a gépjármű használati szokásaink is változnak. Ezzel együtt ugye megjelennek új szolgáltatások, beszélhetünk ugye a carsharingről, ugye az autó megosztó portálokról és a különböző használatokról, beszélhetünk ugye a különböző korlátozásokról, hogy hol nem lehet használni autót, hol lehet használni autót, hol lehet parkolni egy autóval például. Tehát ezek biztos, hogy változtatni fogják a szokásainkat. Szerviz oldalról, ugye az új technológiák, márka szerviz oldalról, az új technológiák megjelenése, az minden esetben ugye együtt jár a hozzá tartozó képzésekkel, tehát a szerelői állományt minden márkánál, ugye már a szervizekben az új technológiák javítására, diagnosztikájára, kezelésére kiképzik. Ehhez megfelelő mennyiségű információ a rendelkezésre, megfelelő képzések állnak elő, és természetesen a gyártó részéről átadásra kerülnek azok a célszerszámok, műhelyberendezések és technológiák, amivel ezek a gépjárművek szakszerűen javíthatóak.
Nem várható újabb egységesítés az autókereskedelemben, autógyártásban? Emlékezünk a Betamax meg a Jumatic kazetták ügyére, hogy egymás mellett futott két-három szisztéma, és ez óriási pénzt emésztett föl, majd a végén egy se lett belőle. Igazából, hogyha a gyárak összedolgoznának, és kitalálnának egy konkrét technológiát, sokkal olcsóbb lenne mindenkinek átvenni.
Hát mert most is látunk ilyet, nem egyszer, tehát nagyon sok autógyártónál látjuk azt, hogy különböző koncernek összeállnak egy-egy típus, egy-egy modell fejlesztésére és későbbi gyártására, ahol azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, de különböző emblémával ellátott gépjárművek kerülnek le a gyártósorokról. Ha ugyanezt nézzük technikai oldalról, vagy technológiai oldalról, akkor viszont azt látjuk, hogy ez már régóta elindult ugye a gépjárműpiacon, hiszen ha megnézzük az autógyártóknak a beszállítói hálózatát, bizony egy-két hatalmas mamut cég az, vagy koncern az, aki igazából az összes autógyártót, leszámítva egy-egy kisebb szériás gyártást, ellát mindenféle technológiával és alkatrészekkel.
Beszélgetésüket lezárva, ugye akkor egyetértesz az, hogyha valaki még igazán jó autót akar venni, még hagyományos autót, élvezettel akar autót vezetni, akkor azt most tegye meg gyorsan.
Most még lehet olyan autókat vásárolni, ahol bizony-bizony a technika nem szab határt az elképzeléseinknek, és akár sportautókba, akár kisszériás gyártásokba hozzá lehet még férni az Európai Unióba és olyan gépkocsikhoz, amik még a vezetési élményről szólnak, és nem a technológia fejlődésről vagy az emisszióról.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Válint Pétert, a Porsche Pest Service igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért, jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben, viszont hallásra.